Szia, Kinga, üdvözöllek a trendetlenségben.
Szervusz Izabella, köszönöm a felkérést.
Hát nem mellékes, hogy otthonainkból beszélgetünk, és van egy szuper program, ami összekapcsol bennünket, és így tudjuk megvalósítani az interjúinkat. Ezt azért is mondom el így a bevezetőként, mert hogy otthoni munkáról, home office-ról, otthonról való dolgozásról lesz szó többek között, de nem akárhogy. Mert hogy nagyon sok tervünk volt, illetve van erre az időszakra. Ez az időszak nagyon sok mindenről szól, de nem feltétlenül a divatról. Ugye, mert hát az otthonról való dolgozáshoz miért vegyünk fel szép öltönyt, és a többi. De erről te fogsz nekünk majd mesélni a későbbiekben. Elsősorban azért áruld el, kérlek, hogy hogyan kapcsolódtál a divathoz, illetve nem a divathoz, hanem a stílushoz. Mert
pontosan.
Azt hiszem, ezt a kettőt, igen, külön lehet választani, hogy milyen út vezérelt téged ahhoz, hogy akár a Kovács Jurko Orsolyával is, ő ugye, ha nem tévedek, akkor egy ilyen stílus tanácsadó Budapesten, hogy felvedd vele a kapcsolatot, hogy egyáltalán stílus tanácsadásokat szervez, ilyen programokat, ilyen workshopokat. Kicsit mesélj a történetedről.
Hú, most már egyre régebbi a történet, több mint egy éve, a 2018 decemberében, egy nehéz év után akadtam rá egy YouTube videóra, ahol Orsi, mértő kolléganőjével arról beszélt, hogy a nyári ruhákat hogyan lehet integrálni téli szettekbe. És akkor ezen ledöbbentem, mert számomra is nagyon sokáig nem mondhatnám, hogy a stílus egyenlő volt a divattal, de mindenképpen nagyon közel tekintettem egyiket a másikhoz. És akkor kezdtem rájönni arra, hogy egy ilyen, ha minden nő tudja, hogy miről beszélek, mikor elkukkanunk, és magunkat se találjuk, meg amikor tükörben nézünk, sem tetszik, amit látunk, egy ilyen nagyon mély pillanatomban felfedeztem őket. És másnap úgy vettem fel egy nyári ruhát egy kis övvel és egy téli vastag pulóverrel, és mindenki, szó szerint mindenki megjegyezte, hogy azt a. Pedig nem fogytam, nem lettem ránctalanabb, nem egy divatlapból léptem ki, nem új ruhákat vettem fel, hanem csak a szekrényemben lévő dolgokat egy picit újraértelmeztem, és talán elkezdtem felfedezni azt, hogy ki az a Kinga valójában, és hogy tudja kifejezni magát. Ebben a pillanatban történt bennem is egy váltás, és ahogy Orsi szokta mondani, hogy annak idején a ruhák kiterápiázták őt a trutyiból, hát egy picit velem is ez történt. Olyan erőteljes volt ez a hatás, és annyira tetszett az ők hiteles vonalvezetésük, az, amilyenek, és hogy nem a drága dolgok megvásárlására ösztönöztek, hanem, mert valahol ez a fejembe összekapcsolódott, ugye, mert a divatos az a márkaruha, meg a sok pénz, és ők azt mutatták meg, hogy egyáltalán nem. Azt mutatták meg, hogy a stílus tulajdonképpen önmagunk ismerete, és az a szabadság, amivel felfedezhetjük és megmutathatjuk önmagunkat. És akkor ez már túlmutat rég azokon a ruhákon, vagy azon a sminken, amit éppen hordok, mégis szoros összefüggésben van vele. Nos, hát ez vezérelt, hát nyilván mit csinál az ember lánya ilyenkor, szól a barátnőinek, hogy némi jó videót találtam, nézzétek meg, és én ide befizetek. Nem tudom, hogy mikor, de ez elutazom, repülő, egy nap oda, egy nap vissza, és én befizetek egy ilyen egynapos stílus tréningre. A barátnők pedig mondták, hogy hát ők is jönnének, de akkor mi lenne, ha hívnánk a lányokat ide, mert itt már vagyunk egy csapatra valóan. Na, ez volt az előzmény. Írtam egy kedves kis e-mailt, ahol a székely vendégszeretetről, a medvéről, a sörről, meg a pálinkáról mindent belefoglaltam, és örömömre igent mondtak a lányok. Úgyhogy a tavaly májusban volt az első ilyen stílustréning sorozatunk, és idén márciusban már megtartottuk a másodikat. Nagyon nagy sikernek örvendett, és azt látom, hogy egyre több nő fedezi fel azt a fajta nőiességet, nem is nőiességet, a szépséget. Tehát Orsiék megtanítanak szépnek látni magad. Ezek a pillanatok hihetetlenek. Tehát amikor a saját magam felfedezése is az volt, de egy az egybe látszik a pillanat, amikor egy nő úgy néz magára a tükörbe, hogy tetszik magának. Az egy hihetetlen pillanat. Tehát én nagyon örülök, hogy ezt meg tudtuk valósítani, és örülök annak, hogy jönnek a lányok, és folytatják ezt a munkát. Én majdnem hivatásomnak érzem ezt hirdetni. Ez a misszióm. Hiszen a mi nők, főleg székelyföldi nők kellően, nem is tudom, háttérbe helyezzük magunkat. Értünk ehhez a nem megnyilvánulni, és a nem figyelni magunkra.
Igen, épp ezt akartam kérdezni, hogy mit gondolsz, mindez, amit felsoroltál, hogy szeretünk is szürke egerek módjára beolvadni a többségbe. Mi minden alakíthatta ezt ki bennünk, és mi minden alakítja ki a mai napig bennünk, hiszen már egy rikítóbb színt, vagy egy feltűnőbb öltözetet is elég kihívás felvenni, mert hogy megnéznek az utcán. Mitől félünk?
Az ismeretlentől. És az ismeretlen az elsősorban azt hiszem, hogy önmagunkkal kezdődik. Tehát amikor nem tudjuk, nincs kultúránk, nincs múltunk, nincs hagyományunk ezen a téren, hiszen gondolj bele, mi még abba a kategóriába tartozunk, akik az iskolában valameddig, én mindenképpen, bocsánat a feltételezésért, de én mindenképpen egyenruhába jártam iskolába. És az otthoni ruháim azok nem a frissen vásárolt, ropogósra vasalt ruhák voltak, hanem az unokatestvérektől örökölt ruhák. A jó kabátot, ami már, tehát én voltam a harmadik, negyedik felhasználója annak a jó kabátnak, 2 évig nagy volt, és feltűrtük az ujját, majd 1 évet pont jó volt, és utána egy picit kicsi volt, de hát egy hosszú pulóverrel akkor még fel lehetett venni.
Tehát a zseniális, mind a mai napig emlékszem az egyetlen olyan cipőmre, ami szerintem még a mai napig nagy. De folytasd kérlek, a kommunizmus.
Pontosan, tehát pont ez az elv, és mi ebben nőttünk fel. Tehát ha vigyáztunk is a dolgainkra, azért kellett vigyáznunk, mert azt tovább adtuk, vagy az még jó kellett legyen sokáig. Ugye itt anyagi megszorítások is voltak, meg nyilván nem lehetett farmer. Tehát én emlékszem, hogy sírtam, hogy mindenkinek van farmere, csak nekem nem. Tehát ebben a korban nőttünk fel, és a szüleink is ebben a korban nőttek fel, ahol a ruhavásár az N plusz egyedik prioritás volt, mikor nem volt villany, vagy nem volt melegvíz. Teljesen érthető. Viszont ez erre tanított minket, hogy a ruha sokadik rendű, az, hogy mi van rajtunk, nem feltétlenül szempont, és akkor ezt próbáltuk palástolni mindenféle egyéb történettel, ugye, hogy a belső kisugárzás, meg a szépség és társai, de valljuk be, hogy mindannyian egy picit rosszul éreztük magunkat ebben a bőrben, főleg amikor már mi is a nőiesség jeleit kezdtük mutatni. De gondolom, hogy a férfiaknál ez ugyanígy történhetett. Szóval az én saját elméletem az, hogy édesanyámnak sem volt akitől megtanulnia megmutatni magát. Nem volt akitől megtanulnia felfedezni a nőiességét. Volt a vasárnapi ruha, és volt a hétköznapi ruha, és a nagymamám is ugyanígy nőtt fel. Tehát mi messze hátrányban vagyunk a nyugat-európai nőtársainkkal szemben, hiszen egy olasz nő, vagy akár egy német nő látta a nagymama gardróbját, vagy akár az édesanyja gardróbját, ahol volt néhány olyan ruhadarab, és volt néhány olyan cipő, ami felért nálunk az édességes kis pulttal, nem? Hogy a kis dugi dolgok, amiket ünnepnapokon fel lehetett venni, és lehetett annak örülni. Nos, hát mi nem ebben nőttünk fel, pont az ellenkezőjébe, mondhatnám, és ezt hozzuk magunkkal. Tehát van egy definiált pályánk, amit a múltunk határoz meg, és nem az egyéniségre, annak a kibontakoztatására, hanem az egyformaságra ösztönzött minket. Ez lehet a mélysége annak, aztán ugye ne beszéljünk a székely társadalomról, meg a nőkhöz való hozzáállásról, ami még manapság is megvan bennünk, hogy minek neked még egy ruha, tény, és elismerem a férfi társak bólinthatnak most, hogy igazuk van akkor, amikor azt mondják, hogy tele van a ruhás szekrény, és nincs egy göncöm, amit felvehetnék, ez így van, és ez az eredménye annak, hogy nem tudjuk, nem ismerjük magunkat, nem tudjuk, hogy hogyan állítsunk össze egy gardróbot, Nem tudjuk, hogy milyen szabás minták állnak jól nekünk, hogy milyen fazonok állnak jól, nem ismerjük, hogy mely színek előnyösek számunkra. Nem foglalkozunk ezzel, és egész addig, amíg nem foglalkozunk, egyrészt esztelenül pénzt költünk ma, amikor már lehet, és amikor ugye végre szabadok vagyunk, és végre vannak ruhák is a boltokban, most már egész jó árban. Tehát ez az egyik, ez a véglet, ahová most kerültünk, tudás nélkül, információ nélkül, szinte esztelenül összevásárolunk mindent, és mégis, amikor kinyitjuk a szekrényt, nem találunk egy olyan darabot, amit jól esik felvenni, vagy nem tudjuk azt párosítani egy másik darabbal, amiben esetleg nem a divat, hanem a saját egyéniségünk látszik meg. Én ebben láttam meg egy picit azt, hogy a lehetőséget, hogy építsük fel magunkat, építsük fel, tanuljuk meg magunkat, ismerjük meg magunkat, talán tegyünk rendet magunk körül, és ez sokszor azt jelenti, hogy nagyon sok ruhát odébb kell tenni, és ki kell venni a szekrényünkből, a ruhás szekrényünkből, és megismerve önmagunkat, teremtsünk új hagyományt, és ezzel egy jövőt alapozzunk meg önmagunk számára, de a gyerekeink számára is. Nekem fiaim vannak, de meg vagyok győződve, hogy az, ahogyan én nőként megnyilvánulok, a számukra nem csak, hogy egy minta, hanem talán a majdani párjuk választásának is egy előfeltétele. Tehát én nem csak azért kell jól végezzem a dolgom, hogy én jól érezzem magam, hanem valamilyen szinten a gyerekeim boldogságát is egy picit előkészítem, a termőtalaját. A lányos anyáknál meg egyértelműen mintával szolgálnak abban, hogy elégedettek legyenek, hogy jól érezzék magukat, hogy kiteljesedjenek, hogy igazán nőként éljék le az életet, mert azért nőnek lenni jó.
Ilyen jó gondolatok is ezek, viszont csak azért valahol a háttérben hallom a mi érteket, hogy oké, jól érzed magad benne, oké, szép vagy, de annyiféle prioritás van, annyi minden, most ugye járvány van, most ki a túr érdekel, hogy most éppen hogy nézel ki, miért? Miért kell neked ezt csinálni? Nem elég a belső kisugárzás? Nem elég, hogy egy boldog családban élj? És ugye itt már felvetődik bennem az a téma is, hogy a férj és feleség kapcsolata, hogy vajon egy ruha, vagy az, hogy a nő hogyan ad magára, hogy szép, hogy kellemes, hogy szexi, dob valamit a kapcsolaton, hogyha a nő ezt megteszi, viszonoznia kell a férfi viszonoznia kell mindezt. Tehát, hogy ugye itt már egy a kapcsolatnak a problematikája is bejön. Hogyan gondolod?
Pontosan. Igen, ebből egy kis disszertációt is lehetne írni, csak ezekre a kérdésekre válaszolva, amiket feltettél. Hát próbálom nagyon röviden, és Orsival is volt egy webinárunk, ahol igazából ezeket a gondolatokat kifejtette. Ugye, tehát, hogy egyáltalán az, hogy otthon miért egy picit másképp, vagy miért figyeljünk arra, hogy otthon is mondjuk mit veszünk fel. Ott a múlt, ugye, amiről beszéltünk, hogy ezt félretesszük, mert ez még otthonra jó lesz. Egy kicsit pecsétes, de ez még otthonra jó lesz. Az egy kicsit kiszakadt, de ez még otthonra jó lesz. Ezt mondjuk, ugye? Tehát ez a jelmondatunk, hogy még otthonra jó lesz. És furcsa mód, ha megkérdezek valakit, hogy kik a fontosabbak, most ha nőkről beszélünk, a férj és a család, vagy a munkatársak, akkor mi az egyértelmű válasz? És mégis pont nekik vesszük fel az olajos, foltos, kiszakadt ruhákat, pont előttük nem fésülködünk meg, és pont előttük szaladgálunk izzadtan egész nap. Ne és félre, tényleg járványidőszak van, ez lelkileg is nagyon megpróbálja az embert. Az, hogy van olyan napunk, hogy egész nap pizsamába vagy mackónadrágba bekuckózunk, és az ágy szélén, vagy az ágy sarkában, a takaró alatt, a pihepuha takaró alatt egy teás bödönnel és egy könyvvel lehúzzuk a napot, ez is rendben van. Ez is teljesen jól megfér. De pont úgy, mint amikor betegek vagyunk. Tudod, amikor bocsánat a kifejezésért, taknyunk nyálunk egybefolyik, és pizsamába vagyunk 3 nap, mi a gyógyulás első jele? Mikor felkelünk az ágyból, és levetjük a pizsamát, felveszünk valami ruhát, ugye? Tehát az már lelkileg is egy picit felemel. És a nő szerepe a családban, hát megkérdőjelezhetetlen ilyen szempontból is. Amilyen, ugye az angolok mondják, hogy happy wife, happy life, Tehát ez egy kicsit tényleg így van, én is tapasztalom itthon, hogyha az én hangulatom jó, akkor a család hangulata is jobb. Hogyha én teszek valamit magamért, és levetem a 3 számmal nagyobb kényelmes pizsamát, felveszek, most nem a tűsarkút és a ceruza szoknyát, értelemszerűen nem azt, de felveszek mondjuk egy leggingset, egy tunikával, és ma kacagták a fiaim, hogy egy hajpántnak használt kis ilyen kendőt felkötöttem a nadrág szíra. Csak hogy dobja fel, ne legyen olyan egyhangú. És mosolyogtak rajta velem együtt, hogy na hát, anya megint kitalált valamit. Nem találtam ki, nem én, nem a spanyol viasz, de hogy egy kicsi apróság. Pedig itthon ülök a laptop előtt a szobába, és semmi extra nincs rajtam, és mégis. És az, hogy én jól érzem magam a bőrömben, jól esik visszapillantani a tükörre, ez engem emel fel. És ahogy a dagály megemel minden hajót, egy picit ez is olyan, hogyha az én hangulatom jó, akkor mindenkit megemel. És akkor már a családban más a hangulat. Nem beszélve arról, hogy én hiszem, hogy a férfiak is egy ápolt, gondozót nőt sokkal szívesebben néznek, mint egy kócos pizsist. Még egyszer hangsúlyozom, megvan annak is az ideje és a tere, és az is jól tud esni, és a kisugárzás egyértelműen felülírja a külső jegyeket, de ez nem kilogram és nem centiméter függő. Ez arról szól, hogy én hogy érzem magam. És hogyha most úgy érzem jól magam, hogy egy leggingset vegyek fel egy kis övvel, és arra vegyek mondjuk egy oversize kicsi felsőt itthon, hát akkor miért ne tehetném meg? És ezzel mindenkit feldobok.
És hát akkor beszéljünk egy kicsit a férfi társainkról, a férjeinkről, a barátainkról, az élettársainkról, mert közben az fogalmazódik meg bennem, megszólal belül a nő, hogy egyenjogúság. Tehát oké, én ugye megteszem ezeket a lépéseket. Szép vagyok, illatos vagyok, úgy főzicskézek, kavargatok, kevergetek, hogy ehajcsuhaj beleillenék egy magazinba. Miközben a férjem, most feltételes módban beszélek, nem saját magamról nem kell.
Alsó nadrágban izzadtam.
Így van. Rossz esetben a tévé előtt ül, ugye a tipikus bevált képek, egy sörrel a kezében nézi a futball meccset. Akkor ez már aránytalanság. Tehát szélsőség, de aránytalanság. Tehát van ilyen. És akkor ugye már a párkapcsolatban hiába, hogy külsőség, de megtörténnek az elcsúszások, ugye? Sok esetben. Nem tud kiegyensúlyozott lenni az a kapcsolat. Hiába lehet egy jó párbeszéd, egy jó kommunikáció, én így gondolom. Viszont a kémia tud igazán működni?
A bizonyára ez is párfüggő. Azt ne felejtsük el, hogy minden kapcsolatban, tehát a kapcsolatért tenni kell. Minden szakértő, most már túl sok szakértő mondja azt, hogy a szerelem valóban egy idő után már nem úgy szerelem, ahogy az elején volt, és a sok hormon, és az élmény, és a hangulat az olyan szinten valóban elvakít, hogy azt mondjuk, hogy a párunknak, amikor nem találja a zokni társát, és akkor egy másik színű zoknit vesz fel, akkor azt mondjuk, hogy milyen kreatív, ugye? És amikor egy kicsit hóbortosan, kócosan, meg ma már úgy mondanánk, hogy igénytelenül öltözik fel, akkor azt mondjuk, hogy ó, hát ez az ő szabadon lengő személyiségének a kifejeződése. És hogyha ez így van, és ő nem, ez is Orsi kifejezése, hogy nem véletlenül bénán öltözik fel, hanem tudatosan választ így, mert ez az ő stílusa, ez az ő egyénisége, és mi ezt el tudjuk fogadni, rendben van. Viszont ha az, amit az elején szinte kifogásként elismertünk a párunknál, most már zavaró, biztos, hogy egyrészt beszélgetés témája. Másrészt pedig én hiszem, hogy működik ez a jelenség, hogy a dagály minden hajót megemel. Tehát ha én igényesen vagyok, létezem mellette, és ez az igényesség nem csak a ruházatban nyilvánul meg természetesen, akkor óhatatlanul ő is az lesz. Apró léptekben, valószínűleg nem ugyanolyan aha élmény által vezérelve, de benne is ott lesz az igényesség. Én ezt megtapasztaltam a saját férjemmel, nyilván nem abból a végletből indult el, de ahogy Orsi mondja, hogy rövidújú ing nem férfi ing, mert a rövidújú ing nem férfiaknak való, és pont. Minden férfi hordjon hosszú ujjú inget nyáron is, legyen kedves és tűrje fel az inget, mert az sokkal szexibb egy férfin, mint egy rövid ujjú ing, ahol egy valami kis karocska, botocska kilóg egy túlméretezett ingújból. Értelem, ha belegondolsz, igaza van, ugye? Úgy, ahogy nőknél a szilikonpánt sem szexi, és a szilikonpánt az arról szól, hogy ne látszódjon, pedig pont, hogy látszik, mert minden kis fény és izzadság megcsillan rajta. Tehát a dagály tényleg megemeli az összes hajót, és ez a fajta kis igényesség és figyelmesség, ez meg fog jelenni a párkapcsolatban is, én hiszem. Na meg a munka, amiről beszéltem az elején, hogy a párkapcsolat fenntartása nem arról szól, hogy önmagam kifejeződésének a tere, bár az is, de ahhoz, hogy működni tudjon, ahhoz a másiknak a kifejeződésének a tere is kell legyen, és ebben kell megkapni azt a közös halmazt, amitől szép lesz, és a miénk lesz ez a kapcsolat.